Köszöntünk mindenkit. Nem szeretnék rendszert csinálni abból, hogy visszatérek egy néhány rövid megjegyzés erejéig az előző előadásra, mint ahogy ezt a múltkor is tettem, de ma megint elkerülhetetlennek látszik ez. Egy megjegyzés készített rá, amelyet valaki a beszélgetés során tett, és úgy gondolom, hogy másokban is fölmerülhetett ugyanaz a kérdés, és azért hasznosnak tartom, hogy tényleg csak egész röviden, de valamit érintsünk még a múltkori témával kapcsolatban. Ugye érdem vagy elfogadás? Ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. És a döntő megállapítás, amit tettünk ezen az előadáson, hogy az embernek érdeme nincs, nem lehet. A bűnös embernek az Istennel szemben, de egyáltalán a teremtménynek a teremtővel szemben. Ugye azt három indokkal támasztottuk ezt alá. Egyrészt azt mondtuk, hogy önmagunktól olyan cselekedeteket produkálni, amelyek mind az indítékaikban, mind pedig a kivitelezésében teljesen hibátlanok, és az isteni igazság mértékének megfelelnek, mi nem tudunk. Mert az önzés, az egoizmus, az vagy a szemléletében, vagy a kivitelezésében valahol feltétlenül, mint fertőzés megjelenik, és foltot ejt ezen a bármilyen jó szándékú és jónak induló cselekedeten. A másik indok, amivel alátámasztottuk, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember nem tud igazán jó cselekedeteket végrehajtani, de ha igazán jó cselekedetet hajt végre, akkor valahol az indításban az Isten lelkének a munkája van, és a kivitelezésben is ő segít. Tehát ezért az érdem nem egyszerűen az emberé. És a harmadik indokunk pedig az volt, hogy tulajdonképpen a teremtménynek soha nincs érdeme a teremtővel szemben, mert az erkölcsi mintát, a képességet, az erőt, mindent a teremtőtől vesz a teremtmény. Tehát azt mondtuk, hogy maga ez a fogalom, hogy érdem, hogy az ember valamilyen eredményére, teljesítményére büszke, az teljességgel magának tulajdonítja, és azért elismerést és jutalmazást vár, ez valahol ami önző gondolkodásmódunkhoz, a bűn világához tartozik. A bűntelen lényeket és az igazzá vált embert is nem foglalkoztatja az érdemnek a kérdése. Magáért, a jóért teszi a jót, és az öröme annak a jó gyümölcsözése, tehát magának a jónak, a jó hasznának örül, amilyet az másokért tesz, a dicsőséget pedig érte az Istennek adja. És szeretném hangsúlyozni, ez a legtisztább öröm, amikor nem gyötri az embert az elismerés vágya, vagy a jutalmazás vágya, hanem magát a jó cselekvését, és annak a másokra kiható pozitív eredményét tekinti jutalomnak. Most ezen a ponton szeretném megemlíteni azt, hogy valaki kérdezte igazán nagyon, nagyon tisztán és nagyon őszintén, hogy hát akkor az ember nem örülhet annak, ha valami sikerül neki, és hiszen hát az olyan öröm az embernek, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy az ember minek örül. Annak örülök, hogy én milyen jó voltam, hogy ilyen népiesen fejezzem ki magamat. Ugye is az ember szomjazza, sóvárogja az elismerést Istentől, emberektől. De nem véletlenül mondja példabeszédek könyve egy helyen, hogy dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. Egy nagyon egyszerű mondásnak hat, de nagy igazság van benne, mert sokszor az ember annyira nem bírja ki, hogyha az ő érdemét nem ismerik el, és nem dicsérik, hogy akkor jobb hián a saját szájával dicséri magát, hogy legalább ő adja meg az elismerést önmagának. Tehát erre az emberi gyengeségre tapint rá példabeszédek könyve, amikor azt mondja, hogy dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. Tehát még egyszer mondom, nem csak, hogy lehet örülni, hanem ez a legtisztább öröm, amikor nem foglalkoztat az érdem kérdése, és az, hogy az érdememet elismerjék, hanem nekem jutalom magának, a jónak a cselekvése, és a dicsőséget ezért az Istennek adom, a teremtőnek is, a megváltónak. A másik kérdés pedig, amit az illető föltett, hogy hát tulajdonképpen akkor hol van az ember szerepe, ha érdem nincs? Szóval azért érdemes erre visszatérni, hogy tényleg lássuk, hogy ez az érdem, ez egy rossz kategória. Ezt az érdem szót, érdem fogalmat, ezt ki kell hagynunk a szótárunkból, a gondolkodásunkból, mert ez nem azt jelenti, hogy akkor az embernek nincs szerepe. Dehogy nincs. Hiszen azt mondtuk ugye, hogy az ember hajthat végre valóban jó cselekedeteket, de akkor az indítékokat és az Isten lelke munkája és a kivitelben is segít. Mert önmagától olyan jót, Isten szerinti tökéleteset, igazat tenni az ember a maga megkötözött önző természetében, amikor részesen veszi is az önös szempontok és hajlamok belejátszanak a dologba, nem tud. Tehát, de ez nem valósulhat meg csak úgy, hogy az Isten ad indítékot, meg az Isten segít a kivitelezésben, hanem ehhez az is kell, hogy az ember válassza a jót, hogy az ember együttműködjön. Tehát azt kell mondanom, hogy az emberi szabad választásnak szerepe is van, meg értéke is van. Csak érdeme nincs. Érezzük a kettő között a különbséget? Tehát szerepe is van, értéke is van, csak érdeme nincs, mert tulajdonképpen ez a természetes, ez a helyén való, ez a rendeltetésszerű, hogy az ember ezt tegye. Amikor ezt teszi, tulajdonképpen csak a legjobb kötelességét teszi, és a saját legjobb érdekét teszi. Tehát az a mondás nagyon igaz, amit valaki így fogalmazott meg, hogy amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tud tenni Isten nélkül, értsd igazán jót, tökéletesen jót, épp olyan igaz, hogy Isten a maga részéről viszont semmit sem akar tenni az ember együttműködése nélkül. Tehát nagyon is van szerepe, és nagyon is van értéke az ember szabad választásának, és az Istennel való együttműködésének a jóban, csak nem érdeme. És az Isten értékel is ezt, és nagyon is elismeri, ugye ezért beszél a Biblia ilyenekről, hogy gyönyörködik az Úr az Úrt félőkben és ehhez hasonlókról. Hát remélem sikerült valamennyire ezt a félreértést eloszlatni, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs érdem, akkor nem lenne az embernek szerepe, vagy hogy akkor az embernek ne lenne oka örülni annak, ha valami jó eredménynek, vagy valamilyen jó teljesítménynek. És ezután térjünk is a mai témánkra. A mai témánk tulajdonképpen szorosan kapcsolódik az előzőhöz, mert hiszen ugye, amikor arról beszélünk, hogy törvény vagy kegyelem, és a múltkor pedig erről, hogy érdem vagy elfogadás, hát vallásos értelemben az érdem szó mit akar? Ugye a vallásos világban az érdem szó azt jelenti, hogy érdem a törvény betöltése. Tehát szorosan összefügg az érdem fogalma a törvény fogalmával, tehát megtartani a törvényt, ugye ebből kovácsol magának érdemet a vallásos ember. Az elfogadás szó pedig ugye összefügg, amiről a múltkor beszéltünk, a kegyelemmel, mert hiszen mi az alternatíva ugye az érdemmel szemben, hogy elfogadni mit? Elfogadni a kegyelmet. Mégsem ugyanarról fogunk ma beszélni, mint a múltkor, mert a megközelítésünk az elmúlt alkalommal az volt, hogy viszonyuljon az ember az érdemhez, illetve az elfogadáshoz, tehát az ember viszonya a törvényhez és a kegyelemhez, ez az érdem vagy elfogadás. Ma pedig magáról a törvényről és a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy ellentéte ez a kettő, és vagy-vagyra kell-e állítani ezt a kettőt, és választani kell-e az embernek a kettő között. Folytassuk tehát akkor a témánk feldolgozását azzal, hogy hol, mikor merült fel, kimondottan vagy-vagyként, tehát választásként, választási alternatívaként ez, hogy törvény vagy kegyelem. Hát először az őskeresztény időkben. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, hogy az úgynevezett apostoli zsinaton, amely minden valószínűség szerint időszámításunk után 49-ben volt, ugye amikor összejöttek a zsidó keresztény és a pogány keresztény gyülekezetek képviselői, akkor ugye ez volt a nagy kérdés, hogy mennyiben kell a törvényt megtartani, és a pogányoknak is meg kell tartaniuk úgy, ahogyan még sok zsidó keresztény is gondolta, hogy a törvényt azért ugyanúgy meg kell tartani, mint ahogyan az ószövetségi rendben ők ezt értették, vagy gyakorolták. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből olvasom a következőket. A 13. verset olvasom. Bocsánat, előbb még nem a 13-at, hanem a 7-től a 11-ig. És mikor nagy vetekedés támadt, ugye az említett téma körül, felkelvén Péter mondta nékik, Péter apostolról van szó, atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a szent lelket, miként nékünk is. Semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, hitáltal tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, amiképpen azok is. Ugye, tehát itt hogy volt vagy-vagyra állítva az a kérdés? Most vagy magukra kell venni a törvény igáját, ugye, még a pogány keresztényeknek is teljesen az ószövetségi, illetve, a, hogy így mondjam, a Jézus korabeli zsidóság fogalma szerint, vagy pedig, ugye ezzel szemben Péter ezt mondta, sőt, inkább az Úr Jézus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Tehát a törvény vagy kegyelem kérdése volt kiélezve. Pál apostol leveleivel is találkozunk ezzel a szembeállítással. Idézném a Római Levél 3. fejezetéből a következő Biblia verseket, tehát a Római Levél 3. fejezetéből. Olvasom a 20. verset. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, és a 21. vers, most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. És a 24. vers, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által. Ugye világos a szembeállítás. Vagy olvasnám a 6. fejezet 14. versét ugyanitt, ez egy különösen híres Biblia vers, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ugye? Tehát törvény és kegyelem szembenállása itt is. A Galácia beliekhez írt levélből is olvasnám. Tehát a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetéből az első 4 verset. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötözzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Tehát ismételtem, hogy az iga kifejezés szerepel a törvénnyel kapcsolatban. Ímé én, Pál, mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Érti a, ugye a rabbinikus szabályokkal kiegészített teljes mózesi törvényt. Azután így folytatja tovább. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, és a kegyelemből kiestetek. Szeretném megemlíteni, hogy mi a háttere ezeknek az igéknek. Ugye a római levelet Pál apostol Rómába írta, ahol zsidó keresztények és pogány keresztények egyaránt voltak a gyülekezetben, úgy tűnik, hogy szinte egyenlő arányban talán, és a zsidó keresztények nagyon erős befolyást gyakoroltak, és ott is felmerült ez a probléma, hogy a pogányoknak is meg kell tartani a teljes mózesi törvényt, sőt, kiegészítve azokkal, mindazokkal a rabbinikus szabályokkal, ahogy a késői zsidóság, ugye a Jézus korabeli zsidóság ismerte a törvényt. A Galácia beliek viszont pogány keresztény gyülekezetek voltak, de megjelentek ott úgynevezett judaista tanítók, ez a levélből világosan kitűnik. Tehát olyan zsidókból lett keresztények, akik továbbra is nagyon buzgolkodtak a törvény megtartása mellett, és rávettek a galaták közül sokakat, ugye a Galácia tartományában a keresztényeket, hogy még a körülmetélkedést is tartsák meg, mert így kell megtartaniuk a teljes törvényt, hogy üdvözülhessenek. És Pál apostol ezt írja nekik, elszakadtatok a Krisztustól, ugye 4. vers, 5. fejezet 4. verse, akik a törvény által akartok megigazulni, és a kegyelemből kiestetek. Most ugyancsak felmerült ez a téma nagyon erősen, és ez a szembeállítás, hogy törvény vagy kegyelem, a 16. századi reformáció idején. Különösen Luther irataiban, Luther szóhasználatával találkozunk nagyon gyakran a törvény és a kegyelem szembeállításával. Szeretnék idézni Luthertől néhány sort. A következőket olvasom, egy-két jellegzetes mondat. Ezt írja. Jóformán a teljes szentírás és az egész teológia azon múlik, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi a törvény és mi az evangélium, avagy a kegyelem. Aki az evangéliumot helyesen el tudja választani a törvénytől, az adjon hálát az Istennek, mert immár igazi teológussá lett. Azután ezt írja, hogy a pápaságban, ugye a középkori egyházra utal, senki sem tudta, miben különbözik az evangélium a törvénytől, vagy a kegyelem a törvénytől, vagy a törvény az evangéliumtól, hiszen az ő hitük egyedül a törvényt tartja szem előtt. Ugye múlt alkalommal is idéztünk egyes 16. századi reformátori iratokból, és most is szeretnék idézni Luther Márton egyik iratából, aminek az a címe, hogy értekezés a pápa hatalmáról és elsőbségéről. hogy lássuk ezeknek a kijelentéseknek mi a háttere. Ugye a középkori egyházban hasonló nomokrácia alakult ki, mint a késői zsidóságban. Ugye nomokrácia azt jelenti, hogy törvényuralom. Ugye a szituáció nagyon hasonló. Ugye a Jézus korabeli nomokrácia a zsidóság körében úgy alakult ki, hogy a babiloni fogságig a zsidók állandóan áthágták a mózesi törvényt. Szinte semmit nem tartottak meg belőle. Sem a bálványtisztelettől való tartózkodást, sem a pogányokkal való szövetségkötéstől való tartózkodást, sem a szombat törvényét, vagy sorolhatnám tovább. De amikor a babiloni fogság egy rettenetes történelmi lecke volt nekik, hogy Isten komolyan veszi azt, amit mondol, és a proféták szava mindenben beteljesedett, és mindenben igaznak bizonyult, akkor, hogy így mondjam, áttestek a ló túlsó oldalára, és valóságos törvényimádat következett. Ugye először egy egészséges reformáció indult meg Esdrás Nehémiás által, de utána ez a reformáció eltorzult, és egy olyan magatartás alakult ki, hogy a törvényt még körül keríteni rengeteg emberi előírással, szabállyal, mert most már tudják, most már megértették, hogy a megmaradásuk feltétele a törvény minél pontosabb betartása. Ugye a nomokrácia szó azt jelenti, hogy törvényuralom. Tehát így egy valóságos törvényuralom alá került a zsidó, aki tényleg úgy gondolta, hogy hát a legfontosabb dolga ezen a földön minden törvényt aprólékosan megtartani, akkor biztos az üdvösség útja, és ez őt különbé teszi minden más halandónál, és ez az ő hatalmas érdeme, hogy a törvényt az összes aprólékos, még rabbinikus előírásnak is a legkisebb részletét is megtartja. Na most a középkori egyházban egy kicsit más színezetben, de hasonló nomokrácia törvényuralom fejlődött ki, mert végül is egy középkori hívő mivel találkozott, hogy meg kell tartani a nagyon-nagyon sok egyházi előírást, ugye itt is kiegészült a bibliai alapelvek, erkölcsi törvények rengeteg előírással, és rengeteg ajánlott jó cselekedettel, és még a bűnrendezésnél is megjelent egy fogalom, és pedig az elégtételnek a fogalma, hogy még a bűnét is az embernek úgy kell jóvá tenni, hogy itt is egy sereg előírást, jóvá tételi, elégtételi előírást kell teljesítenie. Nos, ezek ellen tiltakozott Luther nagyon hevesen, például az idézett iratban a következőket mondja. Kitalálták azt is, hogy az ember maga adjon bűnért elégtételt, amivel Krisztus jó téteményét homályosították el. Mennyire elhomályosította az evangéliumot a fogadalmokról szóló tanítás? Hiszen azt találták ki, hogy a fogadalmak útján meg lehet igazulni Isten előtt, és el lehet nyerni a bűnök bocsánatát. Így Krisztus jó téteményét emberi hagyományokkal cserélték fel. A hitről szóló tanítást viszont teljesen mellőzték. Csak azt ne vélje valaki, hogy ezek kis tévedések csupán. Hiszen Krisztus dicsőségét tépázzák meg, és a kárhozatba döntik a lelkeket. Ezért nem lehet szemet hunyni előttük. Tehát ez volt a magyarázata Luther szenvedélyességének, ahogy a törvény és az evangélium, vagy a törvény és a kegyelem szembeállításáról szólt. Ugye a Luther így fogalmazta meg a reformátori álláspontot, hogy solus Christus, ugye egyedül Krisztus, sola fide, egyedül hitáltal, sola grácia, egyedül kegyelem által. Ugye ez volt az a híres hármas meghatározás. Most szeretném folytatni ezután azzal, hogy a későbbi protestáns utódok, tehát a későbbi protestáns évszázadok többnyire már inkább a 17. és 18. században, de ma a 20. században is több protestáns típusú vallási közösség az egykori reformátori tanítást ma úgy értelmezi, hogy az embernek egyáltalán nem szabad jó cselekedetekkel foglalkoznia, a törvénynek a fogalmát is messze nagy ívben el kell kerülnie, mert ha ezt teszi, akkor feladja az evangéliumot, feladja azt, hogy egyedül Krisztus által, egyedül hit által, egyedül kegyelemből. Ez az a tipikus ló túlsó oldalára esés, amiből mindig nagy félreértések származnak, és ezt úgy jellemezhetjük ezt a felfogást, hogy mintha azt mondanák, hogy itt már az válik érdemmé, hogy az ember a kegyelemben bizakodik, és semmi másban. Tehát érdemmé válik az, hogy nem foglalkozik a törvény parancsolataival, nem foglalkozik azzal, hogy ezeket Isten segítségével igyekezzék megtartani, mert hiszen neki az az érdeme, hogy ő abszolút és egyedül az Isten kegyelmével bízik, minden feltétel nélkül, és és mindenféle erkölcsi kívánalomnak, a személyes életére való erkölcsi kívánalomnak a komolyan vétele nélkül. Ez természetesen nem mindenki ilyen kiélezetten vallja, de ez a lényege ennek a reformátorok tanítása után eltorzult, szélsőségbe jutott protestáns felfogásnak. Szeretnék néhány sort idézni Dietrich Bonhoeffertől. Dietrich Bonhoeffer német luteránus teológus, aki egy náci táborban halt mártír halált, és néhány nagyon világos gondolata maradt fönt, noha fiatalon halt meg. A Krisztus követése című művében a következőt írja. Ő elnevezte ezt a fajta kizárólagosan a kegyelemben való bizakodást, amely törvényről és a törvény által megkívánt igaz cselekedetek gyakorlásával nem is akar foglalkozni, elnevezte az olcsó kegyelem tanának. És nézzük meg, hogy mit mondott róla. Azt mondta, az olcsó kegyelem, a kegyelem, mint olcsó árucikk, elherdált megbocsátás, elherdált vigasztalás, a bűn igazolása, és nem a bűnös megigazulása. Mivel egyedül a kegyelem csinált mindent, minden maradhat a régiben. A keresztény nem követi a kegyelmet, hanem vigasztalja magát vele. Az olcsó kegyelem, az kegyelem kereszt nélkül, kegyelem Krisztus követése nélkül, kegyelem az élő emberélet Jézus Krisztus nélkül. Kegyelem és követés szétválaszthatatlanul összetartozik. Nem lehet Luther tettét végzetesebben félreérteni, mintha valaki azt gondolja, hogy Luther a tiszta kegyelem evangéliumának felfedezésével felmentést akart adni a Jézus parancsolatainak való engedelmesség alól. A kegyelem drága volt akkor, mert nem mentett fel a cselekvés alól, hanem végtelenül kiélezte a követésre való felszólítást. És a reformáció történetének a győztese mégsem Luther felismerése a tiszta, drága kegyelemről, hanem az ember éber vallási ösztöne, amely megtalálja azt a helyet, ahol a legolcsóbban lehet hozzájutni a kegyelemhez. A világban lévő bűnös megigazulásából a bűn és a világ igazolása lett. A drága kegyelem a követés nélküli olcsó kegyelem lett. És aztán egy megrázó mondattal fejezi be, hullók módjára gyűlünk össze az olcsó kegyelem hullája körül, és abból kerül belénk a méreg, amelytől annyira elhalt közöttünk Jézus követése. Ugye ez egy nagyon súlyos, hogy így mondjam, protestáns önkritika a reformáció tanításának az eltorzulásáról. Tehát azt láthatjuk, hogy mind az őskereszténység idején, mind pedig a 16. századi reformációban tulajdonképpen a törvény és kegyelem szembenállása, a törvény vagy kegyelem vagy-vagy választás elé állítás mögött igazából ez állt, egy nomokrácia, ugye egy törvényuralom, egy egészségtelen egyházi nomokrácia, ugye, ahol egyházi előírásokkal toldották meg még ráadásul az Isten törvényét, és igává tették ezt a törvényt, és arra kötelezték a hívőt, hogy önerőből tartsa meg ezt, és ezt nevezték az üdvösség útjának. Vele szemben pedig a hitáltali megigazulás állt, hogy az ember lelkében kell az indítékoknak mélységesen és gyökerestől megváltozniuk, és igazából Krisztus ingyen kegyelme által üdvözülhet, nem pedig a saját érdeméből. Mert saját maga soha nem tudja meg nem történté tenni a már elkövetett törvényszegéseit, és ahogyan fölidéztük a múltkori témánkat is, önerejéből soha nem tud olyan cselekedeteket produkálni, amelyek az Isten igazsága mértékének megfelelnének. De éppen a kegyelem viszont mire kötelezi az embert, ugye amire Bonhoeffer is utalt, ha a kegyelmet megbecsüli az ember, ha a kegyelmet, mint nagy értéket, ingyen kapott csodálatos kincset fogadja el, akkor ez kötelezi Krisztus követésére, kötelezi az Isten parancsolatai megtartására, és most következik igazán a törvény betöltése, de más, új, megtisztított indítékokból, és nem önerőből, hanem az Isten segítségével. Nos, tehát végül is azt a félreértést kell tisztázni, hogy amikor egy ilyen sajátos szituációban, hogy a nomokráciával kellett küzdeni, és az ingyen kegyelemből Krisztus által, hitáltal való megigazulást védeni, akkor sem Pál nem azt akarta, sem Luther Márton, hogy mindenestől elvesse a törvénynek az eszméjét, vagy a törvénynek a fogalmát. Itt nem olvasom az ígéket végig, csak szóban idézem, hogy ha például valaki az apostolok cselekedetei 15. fejezetében tovább olvassa az ígéket, akkor azt látja, hogy az apostoli zsinaton se vetették el a törvényt, hanem azt mondták, hogy a pogányoknak csak az erkölcsi törvény némely nagyon fontos pontjait, amelyekben ők bizonytalanok esetleg, vagy amelyekre nagyon rászorulnak, azokat külön is hangsúlyozni kell a nekik írt körlevélben, és utána így folytatódik szöveg, ezen kívül Mózest olvassák minden szombaton a zsinagógákban, tehát a mózesi törvényt ezen kívül is megismerik. Hogy akkor még a keresztény közösségek nem különültek el a zsidó zsinagógáktól, ugye a zsinagógákban jöttek össze, a pogányokból lett keresztények is, és tehát ezért hivatkoztak rá, hogy persze szó sincs róla, hogy a törvényt ezentúl nem kell ismerni, vagy nem kell hallgatni, de az biztosítva van, ugye, mert mindig olvassák a Mózes törvényét, hogy ezt megismerjék, és abban a körlevélben, amit most kiküldenek, hogy állást foglaljanak a vitakérdésben, csak némely dolgokat kell a törvényből különösképpen hangsúlyozni, amelyben a pogány keresztények bizonytalanok lehetnek. A római levél 3. fejezetének a 31. versében Pál maga hárítja el azt a félreértést, hogy miközben ő a nomokrácia, vagy az ilyen törvény igája alatti görnyedés ellen küzd, ami teljesen helytelen viszony a törvényhez, hogy ő azzal a törvényt mindenestől el akarná vetni. Hiszen a következőt mondja, avagy hiába valóvá tesszük a törvényt hitáltal? Nem. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük, mondja az apostol. Ugyancsak a római levél 7. fejezetében megint csak hasonló kijelentéseket tesz az apostol. Így olvasom a római levél 7. fejezetének a 7. versében. Mit mondunk tehát? A törvény bűne? Ugye úgy látszik, már akkor is voltak, akik hajlamosak voltak abszolút félreérteni a dolgot. Tehát mint valami rossz dolgot, mint valami hiába való dolgot el kell vetnünk a törvényt, szinte bűnnek, rossznak kell tekintenünk. Távol legyen. Mikor valamit nagyon el akar hárítani Pál apostol, akkor mindig ez a szó használata, hogy távol legyen, szó se lehet róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Azután a 12. versben így mondja, ám a törvény szent, tehát így hozzá kellene tennünk ezt a kis szót, maga a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. És ugyanígy folytathatnánk tovább, a korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy egy híres vers, ahol azt mondja, hogy ő mindenkinek mindennél lett a törvény nélkülieknek, vagyis a pogányoknak törvény nélkülévé, a törvény alatt valóknak, vagyis a zsidóknak törvény alatt valóvá. Amivel azt akarja mondani, hogy próbálja a gondolkozásukba beleélni magát, és úgy hirdetni az evangéliumot. És így folytatja, noha én magam nem vagyok a törvény nélkül való, hanem a Krisztus törvényében való. Tehát Pál apostol itt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő nem elveti a törvényt, magát a törvényben valónak, a törvényben összhangban lévő valakinek jelenti ki. A Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 8. versében pedig egy különösen érdekes és fontos kijelentést találunk, idézném szó szerint, tehát a Timóteushoz írt első levél első fejezetéből a 8. verset, tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Ugye, tehát mit akar ezzel mondani az apostol? A törvény maga jó, csak helyesen értsük a törvény fogalmát, és törvényszerűen várjunk magával a törvénnyel is, és akkor látjuk, hogy nem a törvénnyel van a konfliktus, hanem a konfliktus azzal van, hogyha az ember helytelenül él a törvénnyel. Tehát ezt a Biblia verset ajánlom, hogy különösképpen jó jegyezzük meg, mert ez bizonyos értelemben kulcsa megértéshez. Tehát tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. A törvénnyel csak akkor van baj, ha az emberek nem törvényszerűen élnek vele, és az igazi rendeltetését elfelejtették. Most ezek után már tényleg itt az ideje, hogy tisztázzuk a törvénynek a szerepét. Ugye ebből az igéből kiindul, hogy a törvény jó, ha törvényszerűen élnek vele. A Biblia nagyon határozottan mondja, hogy üdvösségre önmagában a törvény nem vezet el. Miért nem? Tehát mi ennek a jelentősége, mielőtt megindokolnánk, hogy miért nem? Tehát azt jelenti, hogy az embereket nem lehet úgy segíteni, nem lehet úgy üdvösségre vezetni az embereket, hogy elmondjuk nekik, hogy mi az igazság, jól belesújkoljuk a fejükbe, vagy mi az erkölcsi törvény. És akkor ettől az emberek üdvösségre jutnak, nem jutnak tőle üdvösségre. Szeretném hangsúlyozni, ez manapság nagyon is időszerű dolog, mert egy újfajta nomokrácia megint kialakulóban van. Valamelyik előadáson beszéltem ezekről a világetosz törekvésekről. De is, hogy van egy ilyen elgondolás, hogy egyfajta világetoszt, ugye egy nemzetközi jog, egy globális jognak az alapjává tenni, és hogy egyszerűen állami törvényként is egyfajta egyezményes vallás-erkölcsi alapon álló világetoszt kötelezővé tenni emberek számára. És ezeknek a prófétái, ennek az irányzatnak a prófétái ugye azt hiszik, hogy a törvénynek ettől a tanításától üdvösségre lehet vezetni a mai világot, vagyis megjobbítani az emberi társadalmat és rendbehozni az egész emberi történelmet, mert létre fogunk hozni egy egyezményes valamennyi világvallás tanításából kiszűrt világetoszt, és ezzel harmóniába hozzuk az egységes jogrendszert, és az új vallás-erkölcsi társadalmak ezt kötelezővé teszik emberek számára. Tehát ezen a háttéren is nagyon, nagyon időszerű, hogy a törvény önmagában nem vezet üdvösségre. Tehát attól, hogy emberek megtudják, hogy mi az igazság, megtudják, hogy mi a helyes erkölcsi törvény, nem változnak meg, és nem lesznek jobbá, és nem oldódnak meg a problémák. Miért? Hogy indokolja ezt a Biblia? Noha azt mondja, a törvény nagyon jó önmagában. Azzal indokolja meg, hogy azt mondja, hogy a törvény önmagában erőtelen a test miatt. Ugye ezt a Római Levél 8. fejezete 3. versében találjuk, ami a táblára föl is van írva, és itt a test szó, ezt már akik az előadásokon régebben részt vesznek, bizonyára tudják, hogy itt a szarx görög szó szerepel, és ez a szó egy szakkifejezés az Új Szövetségben a megromlott emberi természetre, tehát átvitt értelmű jelentése van, a megromlott, az önzésre hajló emberi természetet jelenti. Tehát hiába tudom meg én a törvényből, hogy mi az igazság, ha az egyetemesen öröklődő, megromlott, önzésre hajló emberi természet az ellentétes ezzel a törvénnyel. Tehát nincs ereje a törvénynek megtörni azt az önmagában, azt az ellenállást, ami a természetünkben van, az önzetlenség, az igazság, a szeretet törvényével szemben. Tehát az emberi lény született a pszichikai adottságaiban ellentétes törvényű, az igazság törvényével, Isten törvényével. És a törvény a maga tanúság tevésével ezt az akadályt legyőzni nem tudja, ezt az ellenségeskedést megszüntetni nem tudja. Azután a Római Levél 7. fejezetének az 5. és 10. versében Pál apostol azt mondja, sőt, még sokszor a bűnre hajló természetre úgy hat a törvénynek, az igazság törvényének a megismerése, hogy szinte még felszítja a bűnös kívánságokat. Ugye ismerjük ezt a pszichikát, hogy ami tilos, azt annál inkább. Ugye sokszor szinte ingerli az embert az áthágásra, az igazság törvényének az ismerete, annyira megromlott az emberi természet. Továbbá azt is mondja a Pál apostol, hogy amikor az ember rájön aztán igazán, ha pedig egy nagyon világos gondolkozású és érzékeny lelkismertő emberről van szó, és a törvény ítéletével szembesülve igazán megismeri magát, tehát a bűnt magát felismeri, hogy mi a bűn, mi a rossz, és hogy az milyen igazságtalan, és felismeri azt, hogy maga tele van ezzel az igazságtalansággal, és hogy ő eladva van egyenesen a bűnnek, akkor pedig következik, hogy az ember átok alatt és ítélet alatt érzi magát, és így mondja Pál apostol, akkor az, ami jó, az embernek halálává lesz. Mert átok alatt és elítéltetés alatt érzi magát, de ebből a helyzetből nem tud kitörni. Ezért mondja ki ugye a Galácia beliekhez írt levélben, meg másutt is, hogy ezért a törvény cselekvéséből nem igazul meg egy test sem, vagyis nem tud igazzá válni úgy az ember, hogy megismeri a törvény, az igazság törvényét, az isteni örök erkölcsi törvény, belátja, hogy igaz, belátja, hogy őt elítéli, és akarná másképpen, de képtelen a természete ellenállását legyőzni. Ez nem oldja meg a problémát. A törvény önmagában nem vezet üdvösségre. De viszont mi a nélkülözhetetlen pozitív szerepe mégis? A következő pontban azt olvassuk, hogy a bűn ismerete, illetve a bűnnek eladott állapot felismerése a törvény által van. A Róma 3.20-ban a klasszikus meghatározás, a rövid definíció így hangzik, a bűn ismerete a törvény által van. A Római Levél 7. fejezetében így mondja Pál apostol, hogy a kívánságról sem tudtam volna, hogy bűn, ha a törvény nem mondja, hogy ne kívánjad. Tehát a bűn felismerésére a törvény által jutok el. Itt az apostol a 10 parancsolat 10. parancsolatára céloz. Ugye, hogy is hangzik a 10. parancsolat? Ne kívánd a te fele barátod házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. Na most szeretném megkérdezni, hogy általában emberek, úgy utcaemberére gondoljunk, átlag emberre, valaki tartja-e bűnnek azt, hogy benne fölmerülnek kívánságok? De hát ki tartja az bűnnek? Hát, hogy én mit gondolok, hogy mi fut át a fejemen, esetleg egy kis irigység, egy kis féltékenység, egy kicsit kívánnám az ő pozícióját, vagy a tehetségét, hát hol bűn ez? Ugye, tehát a törvény olyan mélységig mutatja meg a bűnt, hogy rámutat arra, hogy nem csak az elkövetett tett, és nem csak a kimondott igaztalan szó, de még a kívánság, még a szív indulata is bűn, ha az igazságtalan, ha az a felebarát valamelyik érdekét sérti, ha az önző, ha az nem a másokért élés, a szeretet az igazságosság törvényével van összhangban. Tehát ez a törvény funkciója, hogy igazi mélységében és teljes kiterjedésében mutatja meg nekünk a bűnt. És megmutatja a mi bűnnek eladott állapotunkat. Olyan mértékben jön rá erre az ember, hogy a Római Levél 7. fejezet 10. versében Pál apostol így mondja, hogy a törvény eljövetelével, ugye ez ilyen réges fogalmazás, szóval amikor igazán megismertem a törvényt, amikor megjelent az életemben a törvény a maga hatalmas bizonyság tevésével, akkor azt mondja, én meghaltam. Egyszerre halottnak láttam magamat, olyan embernek, aki halott az ő vétkeiben és bűneiben. És itt van a nagyon jó funkciója a törvénynek, hogy ezáltal rávezeti az embert a megváltásra utaltságához. Ugye a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva a bűnnek. Ugye megint azt jelenti, önző, bűnbe hajló, eladva a bűnnek, szó szerint fordítva ugye az eredeti görög szöveget. És utána végén fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Mikor meglátja a törvénnyel szemben, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben semmi jó. Ugye ez a kijelentés is ott olvasható a táblára fölírt szakaszban. És ilyenkor jut el az ember addig a pontig, hogy megváltóra van szüksége. Szeretném nagyon határozottan kijelenteni, hogy a törvénynek ennélkül, a szolgálata nélkül az ember nem tud ide eljutni. Addig az ember hitegeti magát, hogy nekem csak jobban igyekezni kell, vagy jobb körülményekre van szükségem, vagy mások jobban kell, hogy nekem segítsenek, de ez csak körülmények vagy akarás kérdése, és én tökéletes ember tudok lenni. Egyedül csak a törvény, amely megmutatja az Isten igazságának a mértékét, hogy mi az igazság az Isten szerint, mi a valódi igazságoság, mi annak az alapelve is, mi annak a gyakorlati megnyilatkozása, és megmutatja, hogy mondtam, a bűn teljes mélységében és kiterjedésében, akkor jön rá az ember. Akkor egyszerűen halottnak és elítéltnek érzi magát, és látja, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben, semmi jó. És megkérdezi, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, vagyis ott van azon a ponton, hogy megváltóra van szükségem. És ezt fogalmazza meg Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben, amikor azt mondja, hogy a törvény azért Krisztushoz vezérlő mesterré lett. Ugye ez a mester is régies szó, a görög szövegben az van, hogy pajdagógusz. Ugye ezt értjük és magyarra tudjuk fordítani, hogy pedagógus. Krisztushoz vezető pedagógus lett a törvény. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy a görög szóhasználatban a pedagógus szót nem úgy használták, mint ma, ugye teljesen általános értelemben, hogy pedagógus mindenki, ugye óvodától a felsőoktatási intézményekig, hanem a pedagógus szót csak a kiskorú gyermekek nevelőjére használták, aki elsősorban nem szellemi tanítást művelt, hanem a testi fenyíték és a szoktatás eszközével nevelte a kiskorúakat. Tehát ez a kifejezés, hogy Krisztushoz nevelő pedagógus, ezzel azt mondja, hogy megfed, megint, és rávezet minket, ránevel minket arra, hogy meglássuk, hogy milyen elesettek vagyunk önmagunkban, a természetünk eleve bűnre hajló, és mennyi mindenben hágtuk át már életünk folyamán az igazság törvényét, és hogy ebből a fogságból kitörni nem tudunk, és megváltóra van szükségünk. Most itt szeretném azért aláhúzni azt, hogy milyen nagy veszteség az, hogyha a törvény nincs a helyén, és ha a törvény igazán nem prédikáltatik. Tulajdonképpen akkor elértéktelenik a kegyelem is. Akkor az ember a kegyelemre utaltságát sem látja. Tehát nem születnek igazi megtérések és valódi újjászületés, ha a törvény igazán nem prédikáltatik. Ezért még egyszer mondom, végzetes hiba az a tévedés, hogy a törvénnyel szóba se álljunk, a törvénnyel semmi dolgunk az új szövetségben, nagyon is van dolgunk. Ez a Krisztushoz vezető pedagógus. Enélkül nem tudjuk a kegyelmet értékelni, és az ember nem tud rádöbbenni a maga megváltásra, utaltságára. Ugye nem kell ilyeneket, gondolom, bizonyítanom, hogy például, amikor Krisztus megkérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat, és mikor rákérdez, hogy melyeket, akkor Jézus kezdi sorolni a 10 parancsolat egyes tételeit. Tehát Jézus ezzel egyértelműen érvényesíti az új szövetség számára, hogy az örök élet útja az új szövetségben ugyanúgy, mint az ószövetségben, a 10 parancsolatnak a valódi betöltése. A kérdés csak az, hogy hogyan tudja az ember betölteni, és hogyan viszonyuljon helyesen hozzá az ember. De a törvény érvénye, a törvény értéke az egyetlen percre sem kétséges. És ezt látjuk még jobban a következő pontnál, hogy a megtért embernek az életében milyen szerepe van a törvénynek. Ez a törvénynek a harmadik szerepe, ugye? És itt pedig, ugye az első az ugye negatív volt, ugye elmondtuk, hogy az tévedés, ugye üdvösségre nem vezet, tehát az félreértés, viszont a helyes szerepe azt két dologban határozhatjuk meg. Az egyik, hogy a bűnismerete általa van, és a megváltóhoz vezet, a másik szerepe pedig a megtért ember életében az, hogy az igazság mértéke lesz számára belső vezető és elérendő cél a törvénnyel való teljes összhangra jutás. Tehát itt már tényleg a jó szerepe tölti be a törvény, ugye az előző pontnál is, amikor a bűn ismeretére vezet és a megváltóhoz, csak hogy az azért az embernek fájdalmas, hogy áttélje a maga elítéltségét és a maga elveszettségét, és rádöbben a maga rabságára. Itt azonban már a törvénynek a hatása csak pozitív, áldásos, örömet nyújtó és segítséget nyújtó az ember számára. Ugye ilyenkor ismeri fel az ember azt, amit a Római Levél 13. fejezetének a 10. versében Pál tömören így mond, hogy annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Tehát rájön az ember, hogy az összes törvény, amit az Isten valaha adott, az csak egy célból adatott, hogy szeretni tanítsa az embert és a szeretetre vezesse el. Hogy valamennyi isteni törvénynek a magvában, a céljában, a rendeltetésében ez ismerhető fel. Ugyanezt mondja Pál a Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 5. versében. Itt külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a verset a mi fordításunkban félre lehet érteni, mert így hangzik, a parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből való szeretet. De a görög szövegben a telosz szó szerepel itt, és a görög telosz szó az jelent ugyan véget is, de elsődlegesen célt. Ugye a cél az egyben vég is. Tehát a cél az elsődleges jelentése, tehát így lenne helyes visszaadnunk, hogy a törvény célja pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből, igaz hitből való szeretet. Tehát ugyanazt mondja, mint a másik ige helyen. Na most nézzük még tovább ezt a szerepét a törvénynek. Ennek egy gyönyörű példája a 119. Zsoltár, hogy egy megtért, újjászületett ember számára mit jelent a törvény, Hogy tényleg belső vezetővé válik számára, és ott nagy célja, hogy teljesen megértse a törvényt, és az élete teljes összhangra jusson a törvénnyel. Ami nem más, mint az Isten jellemének a tükröződése. Hát milyen egyszerű, hogyha az Isten a szeretet, és a törvény betöltése is a szeretet, tulajdonképpen Isten és a törvény között is egy egyenlőségjelet lehet húzni. Ugye ez teljesen matematikai gondolkozás. Ugye ez így van szó szerint a Bibliában, hogy Isten a szeretet, és ez is így van szó szerint, hogy a törvény betöltése a szeretet. Logikai következtetés, Isten egyenlő törvény. Tehát a törvény, Isten azt adta törvényül a világ mindenségnek, amit ő saját maga tökéletesen betölt. Ugye ez is egy csodálatos dolog, mert a világon ugye szoktak törvényeket szabni az embereknek, de az uralkodók azt nem szokták ugye legalábbis maradéktalanul megtartani. De az Isten megtestesít egy erkölcsi törvényt, és ugyanazt az erkölcsi törvényt adja alaptörvényként a teremtményei számára, és azt írja bele az egész mindenségbe, mint az igazságosság törvényét. Na, tehát a 119. Zsoltárból olvassunk néhány különösen szép Biblia verset. A következőket idézem, tehát a 119. Zsoltárból. Így olvasom a 18. verset. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát nem ellenség a törvény, nem iga. Most már látja annak a lelki lényegét, az alapelvét, az igazi célját, rendeltetését, és ezért azt mondja, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed csodálatos voltát. A következő vers a 35. Vezérelj engem a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 96-97. Tehát sok mást is lehetne idézni ebből a Zsoltárból. Látom, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. Szóval beláthatatlan mélységek vannak, erkölcsi mélységek, az igazság mélységei azokban az egyszerű parancsolatokban. A 97. Mely igen szeretem a te törvényedet? Egész napestig arról gondolkodom. Nagyon sematikus a szemléletünk az Isten törvényéről, ha azt gondoljuk, hát a 10 parancsolat, tudom én, mi van abban. Bizony lehet arról napestig gondolkodni, hogy az igazságosságnak milyen mélységei léteznek abban. Azután így folytatja tovább a 142. vers, ezt mondja, a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Ugye, ez a szemlélete. Jézus életében külön emeljük ki, hogy milyen jelentősége volt a törvénynek. Ugye ugyanezt a funkciót töltötte be az emberfia Jézus életében is. Egy messiási zsoltár, a 40. zsoltár tartalmaz ezt a nagyon fontos kijelentést. Megszólal az eljövendő messiás, és azt mondja, ímé jövök a könyvtekercsben, írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, mert ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Tehát az emberfia Jézusnak, a messiásnak ez a vallomása van feljegyezve a Bibliában, hogy a te törvényed keblem közepette van. Vagyis az egész életem mértéke, az én életemnek a belső irányítója. Azután ugyancsak Jézus Krisztus mondta, ez nagyon ismert, amikor így szólt, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény vagy a proféták eltörlésére. Tehát én nem ellentétben állok a törvénnyel, szó se róla. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Azután az egyik legfontosabb és legjelentőségteljesebb kijelentése Jézusnak, noha kevésbé ismert, János evangélium a 12. fejezetének az 50. verse. Egyenesen ilyen hallatlan dolgot mond Jézus, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. De micsoda kijelentés, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Az örök élet titka rejlik az Isten parancsolataiban. A János evangélium a 14. fejezetéből idézett igékben azt olvassuk, hogy Jézus félreérthetetlenül mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát világosan megmondja, hogy mi a keresztény viszonya, a megtért, újjászületett ember viszonya a törvényhez. A 21. versben azt mondja, aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és megbecsüli azt az én atyám. Máté evangélium a 28. fejezet 19. versében pedig ezt mondja Jézus, tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Pál apostol a római levélben az egész keresztény élet céljaként tűzi ki, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk. Ez a nagy cél. A zsidókhoz írt levélben pedig olvassuk, hogy mi az új szövetség lényege, és ezt így határozza meg, hogy Isten az ő törvényét az elménkbe és a szívünkbe írja be. Ez ugyanaz, amit Jézus mond önmagáról, hogy a törvényed keblem közepette van. És amikor így határozza meg a zsidókhoz írt levélben Pál, hogy mi az új szövetség lényege, akkor idézi tulajdonképpen Jeremiás könyve 31. fejezetéből a 33. verset. Isten már az Ószövetség idején megmondta, hogy miben áll az új szövetség. Nem új törvényben, hanem a törvényhez való más viszonyulásban. Azt mondta, ez lesz az az új szövetség, amit ama napok után az Izrael házával kötök, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és az ő szívükbe írom be. És ugyanezt találjuk Ezékiel könyve 36. fejezetében is, ahol Isten azt mondja, hogy megváltoztatja az indítékokat. Így mondja, elveszem a kőszívet, és adok néktek 20 szívet. És azt művelem, én művelem azt, hogy az én törvényeimben járjatok, és az én parancsolataimat betöltsétek. Mindezek után már csak egy kérdésünk van, miután tisztáztuk a törvény szerepét, hogy ma is vagy-e ez a kérdés. Azt mondhatom, hogy olyan értelemben, mint az őskeresztény időben volt, vagy a 16. századi reformáció idején, hogy törvény vagy kegyelem, ugye a nomokráciával szemben a hitáltali megigazolás tanítása ennyire nem kiélezett. Noha nem időszerűtlen. Ez egy örök emberi kísértés, mindig lesznek emberek, mindenkor voltak és lesznek, akik a törvény cselekedeteiből a saját érdemeik által akarnak megigazulni, és akik a kegyelem helyett a törvényben és a saját törvény betöltésükben bizakodnak. Ja, azt hiszem, éppen a múltkori előadásnál idéztem II. János Pál pápa ugye bullájából, aki meghirdette ugye a szent évet a következő esztendőre, amivel kapcsolatban az embernek olyan az érzése, mintha visszamentünk volna 1517-hez, a reformáció küszöbéhez, mert megnevezi a zarándok helyeket, és megnevezi a jó cselekedetek, az ugye modernebbek ezek, mint régen, mert ugye adakozás szociális célokra és szociális tevékenységek és egyebek, de hogy ezek által bűnbocsánat nyerhető. Tehát ma is időszerű ez a kérdés, hogy törvény vagy kegyelem, de nem annyira kiélezett. Mégis azt kell mondanom, hogy mégis a korunk egyik nagy vagy-vagya egy más értelemben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a törvény szónak van egy tágabb értelme is a Bibliákban, és a tágabb értelme az, hogy nem csupán a tételes parancsolatok, ugye az erkölcsi törvény, a megfogalmazott erkölcsi törvény, hanem a tágabb értelme az, hogy egyáltalán az isteni kinyilatkoztatás. Az Isten beszéde, az Isten szava, ugye, amit ő a proféták által, az ihletett proféták által írásba foglaltatott, a Biblia igéi. A fölírt Biblia verseket, ha elolvassuk ezzel kapcsolatban, meggyőződhetünk róla. Például János evangélium a 10. fejezetének a 34. versében Jézus egy Zsoltár igére hivatkozik ezzel a bevezetéssel, nincs-e megírva a ti törvényetekben. Ugye? Tehát itt nem Mózes könyveiből idéz, hanem éppen egy Zsoltárból, de ezt is törvénynek nevezi, mert tágabb értelemben az egész, az összes prófétai beszéd, az isteni kinyilatkoztatás, az törvény. Nos, azt kell mondanom, hogy ma a nagy vagy-vagy, a korunk nagy vagy, ami nagyon kiélezett a mai kereszténységben és a mai emberiség életében az, hogy Isten egyáltalán köti-e magát az ő törvényeihez, vagy elveihez, az ő beszédéhez, vagy pedig az Isten kegyelme, az tulajdonképpen egy ilyen elvtelen jóság, megértés és alkalmazkodás. Ez az igazán kiélezett kérdés a mi korunkban. Ugye ez összefügg a Biblia szemlélettel és az Isten kép kérdésével. Az időnk jócskán előre haladt, és hát eltekintenék attól, hogy könyvekből idézzek, hogy ami korunknak a Biblia szemlélete mi, de megismételném azt, amire egy másik előadáson is hivatkoztam, hogy ma összemossák a veszélyes fundamentalizmussal, a fanatikus és értelmetlen fundamentalizmussal azt, ha valaki a Biblia teljes ihletettségét ma is úgy fenntartja, mint fenntartották keresztény eleink, vagy éppen a 16. századi reformátorok. Ezzel lépten nyomon mindenütt találkozunk, és ezzel azt juttatják kifejezésre, hogy tulajdonképpen a Biblia is egy hagyomány, és a Bibliának nincs egy ilyen igazság mértéke, vagy törvény szerepe, tehát a Biblia nem törvény többé, úgy, mint isteni kinyilatkoztatás, mert amit az Isten mond, az mindig igazság és mindig törvény, ugye az ő beszéde eleve törvény, hiszen a világ teremtő és világ fenntartó Istenről van szó. Tehát ma a Biblia nem minősül törvénynek ebben az értelemben, isteni kinyilatkoztatásnak, hanem sokkal jellemzőbb az a szemlélet, hogy létezik egy folyamatos hagyomány, különböző vallási hagyományok, és a kereszténység folyamatos vallási hagyománya, és ezen belül formálódott a Biblia is, és a Bibliát azt mindig az élő hagyománynak kell értelmeznie. Azért néhány sort mégiscsak olvasnék. Ez a könyv, ami előttem van, a Pápai Biblikus Bizottság állásfoglalása, a Szentírás magyarázat az egyházban címen. De most teljesen mindegy, hogy én egy katolikus műből olvasok, ugyanígy olvashatnék protestánsból is, mert ebben a tekintetben a modern kereszténység álláspontja az teljesen ugyanaz. Itt ebből olvasnék egy kis részletet, és két fogalomat említenék, hogy lássuk, hogy milyen műszavakat tud gyártani ma a modern kereszténység. Ma a Biblia értelmezésnél ez két új fogalom, az egyik az aktualizálás, a másik pedig szerintem egy eléggé nyakatekert szakkifejezés, vagy szakszó, hogy mondjam csúnyán, inkulturáció. Na, majd meg tudjuk tudni, hogy mit jelent az inkulturáció. Elolvasom. Ezek a modern Biblia értelmezési elvek. Mit jelent az aktualizáció? Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy mi érvényes ma, szóval mi a törvény a Bibliából ma, azt a mindenkori teológusoknak, a mindenkori egzegétáknak, vagy ha úgy tetszik, a mindenkori egyháznak kell kiolvasnia. Tehát nem a Biblia a törvény, hanem a törvény az mindig alakul korról korra, ami törvényt egy adott kor kiolvas belőle. Ez az aktualizáló értelmezése a Bibliának. Olvassuk néhány sort. Az aktualizálást mindig a hívő közösség élő hagyományának a dinamikája hozza létre. Az aktualizálás semmi esetre sem jelenti a szövegek manipulálását. Én csak megkérdezem, hogy ugyan mi biztosítja ezt, vagy mi véd meg ettől, ha emberek aktualizálják, ugye, a Biblia kinyilatkoztatását. Nem arról van szó, hogy a bibliai szövegekbe új véleményeket vagy ideológiákat olvassunk bele, hanem arról, hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a szövegek a mai kor számára tartalmaznak. Ez önmagában nagyon szépen hangzik, hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a szövegek a mai kor számára tartalmaznak, de ha azt mondjuk, hogy a Biblia önmagában nem mérték, és most mi nyomozzuk ki? Ugye? Mi a biztosíték, hogy az önmagában elfogult gondolkozásra hajló megalkuvásra, az érdekei miatt megalkuvásra hajló ember ezt az aktualizálást úgy fogja végrehajtani? És egyáltalán ténylegesen a Bibliában vannak-e mindenki számára, minden korban megérthető örökérvényű alapelvek, vagy pedig régmúlt történetek és példabeszédek, amelyekből csak valami nagyon komoly szakszerű munkával lehet kihozni, aktualizálni azt, amit ma alapelvnek vagy törvénynek tekinthetünk. Na, mi az inkulturáció? Az aktualizálás által válik lehetővé, hogy a Biblia minden korban megteremje gyümölcsét. Ezzel párhuzamos az a fáradozás, amely arra irányul, hogy ezeket az értékeket a világ különböző országaiban és kultúrköreiben meghonosítsuk, azokba beépítsük. Az inkulturáció gyökerezteti meg a Biblia üzenetét a kultúra legkülönbözőbb területein. A kultúrák között egyezések is vannak. Bizonyos értelemben minden hiteles kultúra hordoz egyetemes értékeket, amelyek ugyanattól az egy Istentől származnak. Olvasom tovább. Az inkulturáció a harmadik lépcsőjében elvezet a helyi keresztény kultúra kialakításához, amely hatással van a lét valamennyi területére, imádság, munka, társadalmi élet, népszokások, jog és törvények, tudomány és művészet, filozófiai és teológiai gondolkodás. Amint látjuk, itt nem egyirányú folyamatról van szó, hanem kölcsönös gazdagításról. Hát bizony ezekhez vájt fül kell ezeknek a szövegeknek az értéséhez, de talán azért mégis meg tudtuk ragadni belőle azt a lényeget, hogy inkulturáción azt érti, hogy a Biblia üzenete behatol a kultúrába, de az is egyértelmű, hogy a kultúra is behatol ebbe az üzenetbe. Tehát valamiféle szintézis, valamiféle szinkretista dolog jön létre, egy keverék, tehát a Biblia üzenete harmóniába kerül az adott kultúrájával. Tehát aktualizálás vagy inkulturáció igazából azt jelenti, hogy a Biblia üzenetét passzítjuk a különböző korok kultúrájához, igényeihez vagy elvárásaihoz. Tehát azt hiszem értjük, hogy akkor most a törvény vagy kegyelem az tulajdonképpen hogy éleződik ki a mi korunkban. Tehát létezik-e az Istennek kinyilatkoztatása, létezik-e az Isten beszéde, mint törvény, létezik-e egy Isten kép, amit ez határoz meg, vagy pedig az Istent úgy értelmezzük, mint egy olyan kegyelmes Istent, akinek tulajdonképpen nincs törvénye, hanem aki adott egy történeti kinyilatkoztatást, amit hozzá lehet passzítani a különböző koroknak a kultúrájához. Szóval az Isten annyira kegyelmes és annyira nagyvonalú, hogy tulajdonképpen ami emberi, azt mindenkor elfogadja, és a maga üzenetét mindig aktualizálja és mindig harmonizálja az ember állapotával és az ember igényeivel. Megkérdezem, nagy kérdés ez? Nagy vagy? Vagy pedig egy olyan Isten létezik, akinek van kimondott szava, akinek a kinyilatkoztatása törvény, akinek a törvénye a saját alapelveit és a saját jellemét tükrözi, és azokhoz az Isten mindenkor konzekvens, az ő törvénye igazság örökké. Ugye ez egy óriási differencia. Hogy ezt egész gyakorlatilag lássuk, szeretném megkérdezni, hogy ki hall manapság olyan fajta keresztény ige hirdetést, mondjuk rádióban, lapokban. Nem mondom azt, hogy ritkán nem lehet hallani, de általában. Általában olyan fajta ige hirdetést, amely azt mondja, hogy az a rengeteg törvényszegés, az a rengeteg igazságtalanság, az a rengeteg korrupció, az a rengeteg erkölcsi zűlöttség, amely korunkban van, emiatt Isten ítélete lebeg a fejünk fölött. mert az Istennek törvénye van, és a törvényszegő emberrel szemben létezik az Isten ítélete és a haragja. Hall valaki ilyesmit? Ezt ugye nagyon nehéz hallani, de mennyivel többet halljuk azt, hogy az Isten kegyelme miatt legyen reménységünk. Az Isten a teremtett világhoz mindenképpen pozitívan viszonyul. Ugye gondoljunk Jürgen Moltmannak a teológiájára, egy híres századonban német teológus, aki például ezen a címen tartott egy előadást egy nemzetközi konferencián, Noéval túléljük. Mondván, hogy a vízözön története, bibliai története azt közvetíti számunkra, hogy át fogjuk élni ezt a válságot, és a reménység teológiáját hirdetjük meg, szóval ebben a világ ma van, ugye, ami gyökerében kétségtelen egy erkölcsi válság, egy döbbenetes mélységű erkölcsi válság. Csak ugye a példából az maradt ki, hogy a Noé úgy élte túl a vízözönt, hogy ő volt igaz abban a nemzetségben. Akik pedig nem voltak azok, és iszonyatosan megszegték a törvényt, és az isteni intés sem segített, azok pedig elvesztek. Ugye? Tehát abban a pillanatban ez a Noéval túléljük jelszó, mindjárt kezd az embernek, ugye látszik, hogy ennek az alapzata inog. Tehát a korunk nagy vagy-vagya igazán ez, hogy van-e Istennek törvénye tágabb értelemben, vagyis kinyilatkoztatott igazsága, amely örökké ugyanaz, amely mindenkorban érvényes, amelyhez az Isten konzekvensen ragaszkodik, amelyben örök érvényű erkölcsi tételek fektettettek le, vagy pedig a kegyelem. Ezt így nézzük, hogy az Isten kegyelmes, annyira kegyelmes, hogy mindent, ami emberi, elfogad, és a rossz az beletartozik az embernek az evolúciójába, és az Isten nagyvonalúan kezeli az ember bűnét, és ítéletről, vagy Isten erkölcsi haragjáról szó ne legyen. Most azzal fejezném be, hogy még néhány igét idézek, hogy mi tehát a Biblia szerint a hiteles Isten kép. Hogy lehet-e szembeállítani a törvényt és a kegyelmet ténylegesen az Istennél, az Isten emberekhez való viszonyában, és hogy a hiteles keresztény életében is szembeállítható a kettő egymással. Ezeket már csak nagyon röviden sorolom. Ugye úgy olvastuk a Mózes második könyve 34. fejezetében az Isten bemutatkozását, így mondta Isten Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Tényleg ezzel kezd, és nagyon hangsúlyozza az Isten kegyelmét. De így folytatja, nagy irgalmasságú és igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de pontosan visszaadva a szöveget, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. Tehát Isten kész megbocsátani hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. És azt mondja Isten, nagy irgalmasságú és nagy igazságú, kegyelem és törvény, kegyelem és igazság az Istenben nem állítható szembe egymással. Egy másik kulcsfontosságú ige, János evangéliuma elején Jézus Krisztusról, ugye, aki az Isten testéletfia, az Isten dicsőségének visszatükröződése, aki az Isten, az atyát hülyen nyilatkoztatja ki az embereknek. Ezt mondják róla a tanítványok, mi láttuk az ő dicsőségét úgy, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes kegyelemmel és igazsággal. Ugyanitt a 17. versben azt mondja, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Ugye különösen Jézus személyénél jellemző ez, hogy Jézus az a humanista Jézus, aki annyira kegyelmes és annyira nagyvonalú, hogy minden emberit be tud fogadni, és minden emberi felett elnéz. De a Biblia azt mondja Jézusról, hogy ő teljes kegyelemmel és igazsággal, és a kegyelem és az igazság lett általa. És Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében bizony olvasunk ilyet, hogy a bárány haragja. Csodálatos kifejezés, ugye, mert a báránynak egyébként nincs haragja. De ezzel fejezi ki az erkölcsi súlyát, hogy Isten a szeretet, Isten a kegyelem, Isten a könyörület, de a megáltalkodott törvényszegés, amivel az ember belülről is egyetért. Tehát az az igazságtalanság, amivel az Isten azonosítja magát, az bizony az Isten haragját vonja magára, az a bárány haragját is létrehozza. Ezt a Biblia nagyon komolyan és nagyon határozottan mondja. És végül mi a hiteles kereszténység? Megint csak a Biblia utolsó könyvéből idézem. Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. vers ezt mondja. Itt van a szentek álhatatossága, és most főleg a végét hangsúlyozom, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát Isten parancsolata és a Jézus hite. A törvény és a kegyelem. A törvény és Jézus kegyelme. Tökéletes egységben van. Tehát a hiteles kereszténységben ez a kettő nem áll szemben egymással. Tehát azt hiszem, látjuk, hogy az ember olyannyira tévelyeg a vagy-vagyok világában, hogy az ember hajlamos arra, hogy elsimítsa a vagy-vagyot, ahol pedig tényleg ki kell élezni a vagy-vagyot, és vagy-vagyot csináljon ott, ahol nem szabad kiélezni a vagy-vagyot, hanem harmónia van igazából két dolog között. Tehát ugye a múltkor láttuk, hogy, hogy az érdem, vagy elfogadás, ott valódi vagy van, ott ki kell élezni a vagy-vagyot. Ott az ember hajlandó összemosni a kettőt, vagy elbagatellizálni. A törvény és a kegyelem között nincs ellentét, és nincs igazi vagy-vagy. Láttuk, hogy az őskereszténykorban és a 16. századi reformáció idején valójában a nomokrácia, a törvénnyel való visszaélés és a kegyelem között volt a szembeállítás. De igazából Isten személyében és a hiteles kereszténységben törvény és kegyelem között nincsen ellentét. És ezért veszélyes a mi korunkban eltüntetni a törvényt, úgyis, mint az egy konzekvens erkölcsi törvény, és még inkább úgy, mint az Isten egész kinyilatkoztatását, és azt valahol belemosni a hagyományba, amit az ember, ember aktualizál, és az inkulturációt az ember valósítja meg, ugye erre vonatkozóan. Tehát ez egy nagyon veszélyes irányzat, mert eltájolja az ember magát, és más Istennel számol, mint amilyen Isten a valóságban létezik. És én azt hiszem, hogy igazán az megnyugtató számunkra, és ez az, ami az ember, az igazság szerető ember ennek örül, hogy az Isten ilyen, hogy ő teljes kegyelemmel és teljes igazsággal. És nála törvény és kegyelem között nincsen ellentét. Hát itt fejezzük be akkor a mai előadásunkat, és mindenkit szeretettel várunk a legközelebbi alkalommal. Mielőtt valaki megtapsolna, hadd kérjem, mindenkinek hadd legyen joga, hadd kérjem, hogy mellőzzük a tapsot ezeken az előadásokon. Jó, valahogy ezekhez a témákhoz annyira nem illik. Örülök, hogyha valakinek sokat jelent, de ezt nem fontos tapsal kifejezni, jó? Úgyhogy akkor pár perc szünet után, ezt jó lenne megmagyarázni, de hát ugye nem fér bele már a keretbe, a befejezésnél voltunk. Ekkor először hadd utaljak arra a Mózes könyvéből idézett ígére, ahol azt mondja, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. Emögött igazából a megváltásnak a nagy titka rejlik. Mert a Bibliában ugye a megbocsátásnak mindig van egy fedezete. A megbocsátás Krisztus által történhet úgy, hogy Krisztus elszenvedte az ember helyett a bűnjogos büntetését. Tehát a mi Bibliánkban az a probléma, hogy úgy írja, hogy megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül. Na most a dőlt betűvel van szedve az a szó, hogy bűnös. Ugye erre már máskor is utaltunk, hogyha dőlt betűvel van valami a Bibliánkban szedve, az arra utal, hogy fordítói kiegészítés az a szó, nincs benne az eredeti szövegben. És nem is kell az bele. Mert akkor azt kérdeznénk, hogy mi a megbocsátás. Ha azt mondja, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnös nem hagyja büntetlen. Akkor mi a megbocsátás? Ugye emberek szoktak így mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hát akkor ugye ez mi? Ez nem megbocsátás, ugye? Vagy hát azért elintézem, hanem itt az ugyanazt megbocsát hamisságot és vétket bűnt, és a bűnt nem hagyja büntetlenül, de a bűnöst magát kiváltja. Kiváltja Krisztus azzal, hogy ő szenvedi el helyette a bűn jogos büntetését. Ezen alapszik a megbocsátás. Így van a kegyelem és az igazság egysége a bűn megbocsátásánál. Hogy a bűnt Isten soha nem veszi könnyedén, az isteni törvénykezésben nincs olyan elnézés a bűn felett, mint a földi igazságszolgáltatásban. Minden bűnnek el kell nyernie a maga jogos büntetését. Az Isten haragja és ítélete nehezedik minden bűnre. De itt van a megváltásnak a csodája, hogy Isten úgy segít az emberen, hogy azt mondja, szeretnélek megmenteni, de úgy nem bocsáthatok meg, hogy a bűnnek nincs következménye. Egy megoldást tudok, hogy én veszem magamra a bűnöd büntetését, én fogom helyetted elszenvedni. És ha te ebben hiszed, elismered, hogy ezt megérdemelnéd, és ez elindít valamilyen erkölcsi folyamatot az emberben, akkor az Isten az embernek teljességgel megbocsát. És neki nem kell a bűne következményeit viselni. De pontosabban a múltkor utaltunk arra, hogy az előfordul, hogy az Isten az evilági következményeket engedi átmenni rajtunk, de a megbocsátás döntően mindig arra vonatkozik, hogy az örök halál nem lesz az osztály része az embernek azért a bűnért. Tehát az utolsó ítéletben nem terheli az a bűn. És hogyha itt meg is enged valami természetes okokozati következményt, hogy az ember elviseljen a bűne nyomán, ha megbocsátott az embernek, akkor ez már kegyelemmel van elegyítve, és az ember javára fordítja. Akkor csak azért engedi meg, hogy kiégesse, kitisztítsa belőle ugye, azzal a bűnnel való megalkuvást. Tehát az az ige nem arra vonatkozik, hogy van lennének olyan bűnök, amelyeket az Isten nem hagy büntetlenül. Semmit sem hagy büntetlenül, de nem az emberen bünteti meg, hanem ő szenvedi el annak a büntetését. Az pedig úgy emlékszem, a múltkor is előkerült a Szentlélek elleni bűn kérdése, ezért most is hadd erősítsem meg, hogy Máté evangélium a 12. fejezetében, ha jól emlékszem, a 37. vers talán, de először pont ezzel kezdődik. Mindig mondom, hogy az emberek csak a végét ragadják meg sokszor ennek az igének, hogy de a Szentlélek elleni bűn nem bocsátatik meg, de így kezdődik az ige, a kijelentés. Minden hamisság és bűn megbocsátatik az embereknek. Még ha valaki az emberfia ellen szól káromlást, az is. De ha valaki a Szentlélek ellen szól, az sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Tehát a hangsúlya, a kezdete az igének az, hogy mindenféle fajta bűn megbocsátatik az embereknek. És a Szentlélek elleni bűn pedig, azt hiszem, ha múltkor is valamennyire tisztáztuk, az nem más, mintha az ember megtagadja a Szentléleknek azt a munkáját, mikor bűnbánatra akarja vezetni. Tehát az ember nem hajlandó megbánni, lehet ez egy kis apróság, de nem hajlandó megbánni, akkor nem tudja az Isten megbocsátani, akkor ez a bűn megbocsáthatatlan, mert a bűnt nem hagyhatja jóvá az Isten. Ha nem hajlandó elismerni, és Krisztust, mint helyettest hitáltal elfogadni, akkor rajta marad a bűn, és az Isten a bűnt nem hagyhatja büntetlenül. De ezen kívül mindenfajta bűn megbocsátható. Hogy egy kicsit még ezt illusztráljam, és jobban megerősítsem, a Dávidnak a bűnét gondolom többen ismerjük, ugye, vagy azt hiszem általánosan ismert, hogy milyen rettenetes, hogy valaki, aki hát ifjúságától fogva Istennel járt, aki még próféta is volt, hiszen ihletett zsoltárok születtek, ugye, Dávid ajkán, és rengeteg tapasztalatot szerzett az Istennel, és utána beleesett egy közönséges, csúnya házasságtörésbe, ugye, is. Ezt megtetéződött egy közvetett gyilkossággal, ugye, hogy a maga helyzetét mentse. És ennél nagyobb bűnt már elég nehéz elképzelni, mert ugye a halmozati és nagyon súlyos bűn, és egy olyan ember részéről, akinek Isten annyi tapasztalatot adott, és annyi kiváltsággal tüntette ki, tehát nehéz ennél rosszabbat elképzelni. És mégis szeretném idézni Sámuel második könyve, 12. fejezetéből a 13. verset. Leírja a Biblia, hogy az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz, bizonyos idővel az eset után, és Nátán próféta elmondott egy olyan példabeszédet, hogy mi is beleremegünk szinte, mikor elolvassuk, ami kegyetlennek, aljasnak, iszonyúnak mutatta be Dávid bűnét, de úgy mondta el példabeszédben, hogy a király nem tudhatta, hogy kiről van szó, mintha egy igazságszolgáltatás végett egy esetet elmondott volna neki. Úgyhogy Dávidra úgy hatott, hogy azt mondta, mikor végighallgatta, hogy akárki az az ember halálfia, mert mennyire felháborodott a dolgon. És abban a pillanatban mondta Nátán, te vagy az az ember. Ugye az ember nem tudja elképzelni ezt a pillanatot, hogy amikor Dávidban realizálódott, hogy igen, ennek a példázatnak minden mozzanata ő ráillik, és ez igazság. És így olvassuk a 13. versben, hogy hogy reagált rá Nátán, és mit mondott utána az Isten. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Tehát nem felháborodott, hogy mersz te a királynak nekem ilyet mondani, hanem meghajtotta a fejét, és azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. És ugye, ha valaki elolvassa az 51. Zsoltárt, akkor látszik, hogy ez egy nem egy üres szó volt, hanem hogy Dávid lelkét szinte marcangolta a gyötrelem, és azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, az én bűnöm szüntelen előttem forog, és cselekedtem azt, amit gonoszat eszem egyre. Szóval teljesen mélységesen elismerte és szenvedett miatta. Tehát ez a lelkület volt Dávidban. És nézzük, mit mondott rögtön rögtön a következő percben Nátán. Ugye, akkor csak az Úr tudott olvasni a szívben, hogy mi volt emögött, hogy vétkeztem az Úr ellen, de mivel az igazi, mély megbánásnak a szava volt, ezt válaszolta: az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez egyetlen Biblia versben van. Nem igazi biztosíték arra, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ő csak kimondja: vétkeztem az Úr ellen. Nem tud jóvá tenni semmit, meg nem történt, én nem tud tenni semmit. De ezt lelke mélyéből bánja. És szabadulni szeretne. Isten abban a percben azt mondja: az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ugye ez az utala a kárhozati ítéletére, hogy ez nem fogja a végzetét okozni. Tehát ezzel szeretnék biztatni. Nem tudom, van-e további kérdés még? Igen. Viszont hozzá lehetne tenni ellenpéldaként, hogy Saul király viszont, ugye a Dávid elődje, ennél sokkal kisebb dolgot tett, úgy tűnik, és az ő bűne meg nem volt megbocsátható. És rájön az ember, hogy miért. Azért, mert a Sámuel próféta már teljesen rábizonyította, még mindig mentegetőzött. Igazából nem ismert el, és nem bánta meg. Tehát ez a kettő így együtt, Saul meg Dávid esete nagyon jól mutatja, hogy egy kis bűn is megbocsáthatatlan lehet, ha az ember nem hajlandó megbánni és elismerni, és mentegeti magát. És egy igen nagy bűn is teljes bocsánatot nyer, ha az ember lelke mélyéből megbánja, és attól szabadulást kér. Minek lenne még kérdése? Tehát rögtön válaszolnék is rá. Először is a hegyi beszédben ez hogy került elő, és vajon Jézus tényleg megsemmisítette valamilyen ószövetségi törvényt ezzel? Nézzen utána mindenki a Bibliájában, amikor ott olvassa azt, hogy szemet szemért, fogat fogért. Úgy emlékszem, hogy talán még a szöveg alatti jegyzetben ott is van, hogy honnét van ez az ószövetségben, hol található ez. Egy pillanat, mindjárt én is ellenőrzöm a Bibliámban. Igen. Melyik vers is ez, bocsánat, a szemet szemért, fogat fogért, itt nézem, ha valaki előbb megtalálja, mondja. A 38. vers alatt, jól emlékeztem, ott van Mózes 3. könyve, 24. fejezet, 19. és 20. vers. Ugye, ha most visszalapozunk, tehát 24. fejezet, ugye azt mondtuk, Mózes 3. könyve, 24. fejezet. Itt kiderül, hogy ez a polgári törvényre vonatkozott. Nagy különbséget kell tenni az egyesekre vonatkozó erkölcsi törvény és a polgári törvény között. A farizeusoknál az volt a probléma, hogy a kettőt keverték. Megtalálta valaki pontosan? Igen. Itt van a 20. vers, ugye? 24. fejezet, 20. vers. Itt azt mondja, ha valaki agyonüt valamely embert, halálra lakoljon. Ha pedig barbot üt agyon valaki, fizesse meg, stb. Törés törésért, szemet szemért, fogat fogért, amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta. Utána, hogy mondja, hogy egy törvény legyen nálatok. Megkérdezem, hogy ezt a törvényt vajon kinek kellett végrehajtani? Hát a meghatalmazott bíróságnak, nem pedig az egyéneknek. Ugye a mózesi törvény nem önbíráskodásra bíztatott, hanem ugyanúgy megtaláljuk a mózesi törvényben, hogy bírákat állíts a te kapuidban, ugye? Tehát az igazságszolgáltatás rendszerét Mózes felállította, és ez az igazságszolgáltatókra vonatkozott, tehát a polgári törvényhez tartozott. Na most a farizeusoknál az volt a szörnyű, hogy ők összekeverték a polgári és az egyénikre szabott erkölcsi törvényt, és úgy gondolták, hogy mivel a polgári törvényben az van, hogy szemet szemért, fogat fogért, ők az egymáshoz való viszonyban is már igazságosak, és hát teljesen elfogadottak és készek az üdvösségre, ha ezt gyakorolják, hogy szemet szemért, fogat fogért. Jézus pedig azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, ugye, tehát nem ez. Nem ez az, amit az egyéni viszonyban kell, hanem ha te üdvözülni akarsz, a te fele baráthoz való egyéni viszonyban azt érvényesül, hogy szeresd ellenségedet. Teljesen más. Tehát az, hogy például halálbüntetés, ugye, az a polgári bíróság joga. Ezt a Jóisten a vízözön után rendelte el, hogy addig semmiféle társadalmi intézménynek, Isten által rendelt társadalmi intézménynek nem látjuk nyomát. Én sokszor gondolok arra, hogy a Jóisten ezt úgy nem is adta addig, amíg nem látszott meg, hogy hova vezet, ha ilyen nincs. Mert a vízözön előtt nem volt büntetés. Ugye a Kaint Isten direkt büntetlenül hagyta. Kain kétségbe volt esve, nagyobb az én büntetésem sem, hogy elviselhetném, ugye? És nem azt mondta, hogy a bűnöm nagyobb, hogy nem, hogy elviselhetném, a büntetésem, és Isten hagyta, és ugye nem megbélyegezte, nyilván nem egy külső bélyeget jelent, hanem biztosította őt arról, hogy nem fogja Isten engedni, hogy az életét kioltsák. Életbe maradt. Megsokszorozódtak a gyilkosok. Végül már betelt a föld erőszakkal. Az lett a vége, ami lett annak a civilizációnak. Ezután írtatta be Isten azt, hogy aki emberért ont, annak vére ember által untassék. Ugye hangzik a vízüzön után, ami már feltételezi egyfajta társadalmi rend, egyfajta állam, vagy egyfajta bíróság létrehozását az Isten akaratából, az Isten szándékából, hogy úgy mondjam, megérett, és nyilvánvaló lett, hogy erre szükség van. Ugyanakkor léteztek azok a bizonyos menedékvárosok például Izraelben, hogy az Isten védelmezze azokat, akik tévedésből estek gyilkosságba, vagy baleset folytán estek gyilkosságba. Ugye gondosan ki kellett vizsgálni az ügyeket, de akkor menedéke lehetett, és nem került ennek a törvénynek a hatálya alá. Tehát itt azt kell mondanom tehát, hogy Jézus nem a polgári törvénnyel szemben mondja ezt, hanem azzal a gyakorlattal szemben, hogy noha nekik a törvénytudóinak tudniuk kellett volna, hogy bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja az Isten által felállított bíróság. Tehát ez egy más dolog, mint hogy az egyén a felebaráthoz való viszonyában mit kövessen. Tehát Isten szerint a világi társadalomnak, a bizonyos, illetve a igazságszolgáltatásnak, amely bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja a Földön, Isten megbízásából. Ugye gondoljunk arra, hogy Róma 13-ban azt mondja Pál, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, hanem Isten szolgálja a javadra, a jók védelmezésére és a gonosznak megbüntetésére, ugye mondja az államhatalomról. Tehát az bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja Isten megbízásából. És más az, ami az egyéni felebaráti viszonyra vonatkozik. Ott nincs szemet szemért, fogad fogért. Nem tudom, hogy érthető-e így.
Én még van egy kérdésem, hogy
ami elhangzott nagyon helyesen, és igazán így van, ahogyan hallottuk, mert a bűnnek a legszörnyűbb büntetése a bűn maga. És a Bibliában létezik egy ilyen kifejezés, hogy bűnteher. Tehát, hogyha egy ember ellenségeskedik a másik emberrel, az igazságtalanságát nem bánja meg, nem tudja elrendezni azzal az emberrel, nem tudja elrendezni Istennel. Pontosan így van, hogy egy bűnteherként nehezedik rá. Ugye van, aki felületesebbek, van, akik érzékenyebb lelkismertűek, de még sokszor a felületes, erkölcsi gondolkozású ember is érez bizonyos bűntehert emiatt. Az életben az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember tudja a saját igazságtalanságait, a saját hibáit helyesen feldolgozni és elrendezni. Mert ha ezt nem teszi, megnyomorítja a saját életét. Nem tudja ezeket a bűnterheket letenni és megfelelően elrendezni. A 32. Zsoltárból idéznék egy kis részletet, ami teljesen alátámasztja azt, amit hallottunk. Amikor Dávid leírja, hogy mi van az emberrel, amikor halogatja azt, hogy megbánja, és Istennel emberrel elrendezze, és cipeli ezt a bűnterhet. Hogy ez hogy hat az emberre, és milyen állapotot idéz elő nála. Így mondja a 32. Zsoltárban, idézem a 32. Zsoltárból, boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárság nincs. Egyenesen boldog tud lenni, mikor felszabadul, ugye? Így folytatja, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár kevében. Nem azt jelenti, hogy Isten tényleg, nem azt jelenti, ő úgy érzi, mintha az Isten keze nehezedne rá. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ugye ez nagyon pontos leírása ennek, amit hallottunk. Hát én azt mondom, hogy talán ma, mivel mindenki nehezen jut haza, rossz útviszonyok miatt fejezzük be kivételesen, de majd legközelebb annál inkább kitartunk, jó? Tehát akinek ne talán kérdése lett volna, tartsuk meg a következő alkalomra. És ne felejtsük el. Jó.